Folytatódik a Hozz egy verset, Rimportré magazin. Én továbbra is Rutai Gábor költőmata vagyok, vendégem pedig Szabó T. Anna.
Könyvek vesznek körül. A rendezés az nem tudom, az azért lenne az én dolgom, mert tényleg én tudom ezeknek a dolgoknak a történetét, vagy már én sem. A múltkor találtam valamit, ott feltúrtam, és találtam olyan dolgokat, például ez egyik recenziumra valaki reagált, és nem is emlékeztem rá. Érdekes dolgok kerülnek elő. És van, ami azt hiszem el is veszett a költözések során, szóval kicsit aggódva kezdek majd neki ezeknek, igen, a rendezéseknek.
És egy kicsit tudatosabban megyek tovább az utamon, hogy ezek nem ezt nem
eszem. Nagyon tudatos vagyok egyébként. Nem, nagyon tudatos vagyok, csak a rend az nagyon nehéz. Olyan szempontból, hogy egyszerre kell elfelejteni mindent. Egy költő az felejt. Úgy értem, hogy a regényíró meg a történész az, aki mindent egybe tart, főleg a regényíró. A költőnek az a dolga, hogy amikor leül a vers elé, minden, amit addig tudott, az menjen ki, süvítsen ki a fejéből. Tényleg a tiszta lapnak kéne ott lennie, és egy nagyon finom sejtelem hálózatnak, amibe aztán kapaszkodik. Ha beúsznak törmelékek más költőktől, azt be lehet építeni tudatosan felhasználva, akkor már azonosítja az ember, hogy mi honnan jön. Tényleg nagyon minden költő egymás kezét fogja. A nagy költők különösen egymás kezét fogják. A múltkor szinte felordítva a gyönyörűségtől fedeztem fel, vagy olyan pető, magamnak, hát nyilván az irodalom történészek végigrágták, vagy sem, nem lehet tudni, mert ugye ezek költői megérzések, tehát a saját költői gyakorlatomból tudok dolgokat, amiket észreveszek mások versein, a készfogásokat, és egy Petőfi és egy József Attila vers közti kapcsolatot vettem észre, és annyira megörültem neki. Ezeket meg is szoktam írni egyébként a közösségi oldalamon, mert szeretem megosztani, és akkor az emberek elmesélik a történeteiket. Tehát nekem az irodalom az egy ilyen ajzószer. A kíváncsiságom végtelen az irodalommal szemben. Tulajdonképpen nem tudok kiégni, amíg jó olvasni.
Hát de maga az irodalom is végtelen, és hogyha még összefüggéseket is keres benne az ember, akkor az végtelenszer végtelen, hogyha ezt a matematikai hülyeséget ide még bedobhatom.
Nem, ez foglalkoztat engem most a legjobban tényleg, igen? És ez a nagyon finom hálózat. Azt mondta Szabó Lőrinc, és most nem mesélem el a helyzetet, egyszer majd leírom, tehát vannak dolgok, amiket nem tudok elmesélni, hanem a leírás lassúsága kell a megfogalmazás pontosságához, és kínlódom egy ideje ezen, de egy nagyon fontos pillanatában az életemnek talált meg újra Szabó Lőrinc életművét, nagyon szeretem nagyon régóta, de a Tücsök zenének van egy verse, amiben az van, hogy mert a mindenség is csak egy költő agya. És hát ez a modern hálózat elmélettel meg a kvantumfizikával nagyon szépen rezonál. Az ő idejében ez még nem volt annyira evidencia. És azt akarom mondani, hogy mikor az ember ír, akkor ennek a finom hálónak ott kell lennie mögötte. Tehát a semmiből semmi lesz. A mindenből viszont valami lesz, de azt a mindent, azt el kell tolni, ha nem is felejteni. Pilinszky olyan szépen mondta, hogy amikor írta az apokrifot. Egy gyönyörű hasonlata van, hogy fogta a verset, és mint a nem a gerely, hanem a ki csinálja, aki forog a koronggal.
Diszkosz,
köszönöm szépen. A diszkosz vető, hogy forgott, de nem volt szabad elhajítani. És érezte a súlyát, és egyre jobban érezte a súlyát a versnek, és nem volt szabad elhajítani, hanem tartania kellett, amíg kész nem lett, vagy amíg teljes nem lett a fejében az ív, amit eldobott, amit be akart járni, és ez nagyon-nagyon szép hasonlat. És amikor az ember ír, ezt érzi, ezt a súlyt. Nagyon nehéz újra felfedezni a szavakat. Tehát amikor írok, akkor újra fel kell fedeznem a szavakat. Nem használhatom a mások szavait. Ez Pilinszkynél különösen hangsúlyos, mert mikor azt írja, hogy égve hagytad a folyosón a villany, nyilván szövegkörnyezetbe helyezve, de akkor a folyosó meg a villany az a világ kezdeti folyosója és a világ kezdeti villanya. Mert ő úgy látta. Nem tudom, hogy ez hogy működik egyébként hogy van az, hogy az ember meglát egy verset valakitől, és rögtön tudja, hogy az a költő neki való, és az a költő nagy. Nem mindenkinél van így. Füst Milánnál például az Öregséget kellett halljam az előadásában a rádióból, hogy egyszer csak megértsem, és egyszer csak könnyek megjelenjenek a szememben, és megértsem. Én nem annyira, tehát Füst Milánnal mindig vitáim vannak a személyiségevel, a minden, nagyon, nagyon nagy írónak tartom, félreértés ne essék, de Füst Milánnal például máshogy volt, Simon Balázzsal, a nagyon fiatalon elhunyt költő barátunkkal szintén úgy kellett, hogy a saját hangját halljam. Tehát van, ahol kell a költőnek a lélegzetvételét halljam, az igazi, valódi hangjának a súlyát ahhoz, hogy megértsem, amit ír, de van, ahol a papírról átjön. Néhány költővel voltam így, hogy tudtam, hogy azonnal nekem való, Lator László az egyik, akinek a Fodor András naplójában, a kollégiumról írt naplójában találtam az első 4 sort Latortól. Az volt benne, hogy nagy aranytolló madarak úsznak az érett nap alatt. Annyira emlékszem, erős zenekél valahol, magasra szökken, meghajol, nagy aranytorkú madarak úsznak az érett nap alatt. Tudtam rögtön, hogy ez annyira édes is volt, meg erős is. Pilinszkinél is azonnal tudtam. Tóth Krisztina 16 éves korában írt versét, megláttam 12 éves koromban, és tudtam. Rakowski Zsuzsa, tudom sorolni egyébként, hogy van, aki azonnal szól, és van, akit gyerekkoromban kaptam, Áprilit, Szabó Lőrincet, Szilágyi Domokost kamaszkoromban, tehát hogy Nemes Nagy Ágnesről is tudom, hogy melyik volt az első vers, amit olvastam. Azt hiszem, hogy az a cím, hogy az Alvóhoz, de most a címekkel mindig bajban vagyok.
Na, akkor ezáltal kialakul egy kép is, hogy ebben a költő neuronhálózatban kik azok, akik a te kezedet fogják legszorosabban, és kik vannak egy kicsit távolabb, de hát mindenki mindennel összefüggésben van. És hogyha már említetted Pilinszkinek a folyosóját és a villanyát, hogy az első folyosó és az első villany, akkor ez egy szép átkötés most már végre ehhez a vershez is, ahova most elérkeztünk, ami valahol a kezdet nagy kérdései, az első villanyfelkapcsolás a nagy létezésben. Ez a Nemes Nagy Ágnestől a Paradicsom kert, amit átküldtél nekem ma, hogy ezzel fogsz érkezni, és arra gondoltam, hogy Atya Úr Isten, hát én veled már csak a költészetről is órákat tudnék beszélgetni, de most bedobsz egy ilyen fajsúlyos darabot, mint a Paradicsom kert, akkor napestig itt leszünk, és a lét fontosságáról és egyáltalán a létezés miben létéről meg hiába valóságáról fogunk beszélgetni, de majd megpróbáljuk valahogy kordában tartani. A rádióhallgatóknak mondom azt, hogy te szeretnéd az egészet elmondani, ami egy hosszabb terjedelmű írás, ezért a rádió verzióban az elejét meg a végét fogom bent hagyni, és hogyha valaki esetleg az egészre kíváncsi, akkor az vagy olvass el, vagy jöjjön fel a YouTube-ra, és ott ismerkedjen meg Anna előadásában az egész szöveggel, és természetesen a többi felületen pedig egészben. Úgyhogy át is adom neked a szót.
Előre bocsátom, hogy itt számozott részek vannak, én nem szeretem mondani a számokat, tehát nagyobb szünetet tartok. A számozott részek között is van hosszabb szünet, megpróbálom beosztani. Én nem gyakoroltam. Tehát úgy hoztam ezt a verset, hogy nem olyan régen felolvastam otthon, és elcsuklott a hangom, és nem tudtam tovább olvasni, de majd még erről beszélek. Nemes Nagy Ágnes, Paradicsomkert. Egy szál kövér pipacs lobog, hol az erdőig ér a rét, egy szál pipacs, félszirmát lekonyítva, akár a nyúl a félfülét. Itt a határ, itt reng a páfrány, míg a karhosznyi sűn kilép, a völgybe innen hempereg le akár egy pohos barna medve, nem borzolódó lágy tüskével a homokot szelíden hersegetve. Így szólt az angyal. Válla mellett némán himbált egy bodza ág, foszforos fényű tenyerén tartva derengő illatát. Így szólt, míg földre hult a hold, az is kerek, tenyérnyi folt. Így szólt, míg fönnlen sűrűsöd veszített a fény a lombközökbe, s már millióm kartalan, fehér világító ezüst tenyér hullámlott, millióm cseppnyi mérleg. Így szólt, amíg a lombon át a tálkák rezgő mozdulattal latolták már az éjszakát. Így szólt, és elhallgatott az angyal.
Te is sokat foglalkozol például az elmúlással, és ezért gondoltam arra, hogy az elmúlásnak van egy másik fele is.
Azt hiszem, hogy pont azért szeretem ezt a verset, mert annyi érzéki öröm van benne, és olyan gyöngéden van leírva a teremtés. Mostanában visszatérek a kérdésedre, csak összefügg azzal, amin gondolkodom az elmúlt hetekben. Két olyan szerzővel is foglalkoztam Szabó Magda mellett, tehát a közvetlen múltban most. A női szerzőkről van szó, és ilyen szempontból nem véletlen. A teremtés leírásával tulajdonképpen ehhez az ősi paradicsomi állapothoz próbálnak visszatérni a könyveikben. Az egyik az az Irénész Szólának az Énekelek s táncot jár a hegy, ahol a megszemélyesítés egy kicsit hasonló, illetve a teremtett világnak egy ugyanolyan gyöngéd paradicsomi nézőpontja van. Ugye a címből is lehet látni, hogy ez valami a költészet teremtő ereje, a szó és a teremtett világ összefüggése. És a másik az Uha, mintha szállna, ami szintén egy erősen teológiai, illetve antik mitoszokra alapozott könyv, egy önéletrajzi könyve a szerzőnek, Manon Üphofnak hívják, egy holland szerző, Irénész Szóla katalán, és a legvégén a könyvnek egy nagyon hasonló leírás van, mint Nemes Nagy Ágnes paradicsomkertjén, az ősvilágot, tehát hogy rettenetes trauma után az ősvilágtól kéne újra teremteni. Tehát itt is benne van, hogy szórt szét elektron felleget, tehát kezdjük ezt az egészet előről. Egyébként Vörös Sándor, aki nagyon erősen ugyanez a... Más a megszólalás módja, de a teremtéssel való elfoglalatossága sok közös pontot mutat, hogy ő is azt mondta, hogy a történelmet úgy, ahogy van, el kell felejteni, és teljesen tiszta lappal újrakezdeni, és nem állandóan a sérelmeket hánytorgatni és hozni elő. Hát ez a világi része a dolognak, de összefügg az Isten képpel, mert egyébként, ha a világnak a szépségére való rácsodálkozás, az a költő elemi feladata. Mindannyian ismerjük az ellazulásnak azokat a pillanatait, amikor a létezéssel és legfeljebb a hálával vagyunk tele a létezésünkért, de semmi több. Olyan jó, hogy nem kell gondolkodni. Nem muszáj, mert azért ez nyomasztó. Ez a kíváncsiság és a kínlódás az összefügg egy kicsit. Tehát minél kíváncsibb vagy, ugye curiosity killed the cat, tehát hogy állandóan belefutsz ebbe az összes csapdába, a gondolkodásod csapdájába, a nevetségessé válás csapdájába, nem tudom, a mohóság csapdájába. De hát egyébként meg, tehát két lehetőség van, vagy világítasz és tele vagy a létezéssel, vagy kiégsz. Tehát, hogy ezek között ingázik az ember. Nem tudom, lehet, hogy ez egy kicsit túl költőire sikerült most.
Nem költői, hanem csak egyszerűen ijesztő.
Akkor jó. Akkor és tudod, mit lehet csinálni? Csak nevetni. Kizárólag nevetni lehet. Nincs más megoldás, mint kellemesen. Azért szeretem Vörös Sándort, mert hát jó, éltem, és ebben más is belehalt, már ez persze nem Vörös Sándor, de hogy tehát belehalt ő is szépen, de és Polc alá leírja, hogy azért abban a pillanatban, a halál pillanatában is keserűség volt benne valószínűleg, ami nem jó, mert egy ilyen embernek, de hogy az életét olyan az áhítatnak és a gúnynak egy olyan kellemes kevercse tette ki, én mindig úgy képzelem el, hogy letérdel imára vagy áhítatos szerelmi vallomásra, és a következő pillanatban vet egy bukfencet, és ő lesz a Paprika Jancsi, meg a garabonciás bolondistók. Tehát nem lehet ezt másképp csinálni, mint mozgásban lenni a nevetés által. Hát nem tudom, ez egy, vagy létezik-e ilyesmi, de a nevetés az nem egy statikus dolog, tovább lépünk.
Én is így gondolom, és ha megengeded, akkor ezt hagynám így lógni zárszóként a hallgatóknak és nézőknek.
Egész életem ez a kampó, húskampóra vagyok akasztva, és lógok a szakadék fölött, egy kötetem borítóján is ez van, úgyhogy engem hagyhatsz lógni, mert én lógok.
Már elem.
Minden értelemben, igen.
Hát azt hiszem, talán ez volt az egyik, vagy ha nem a leginkább olyan műsor, ahol legkevesebbet lehet engem hallgatni, vagy hallani.
Elnézést. És
nem, egyáltalán nem rónám ezt föl, ugyanis nagyon-nagyon szeretlek téged hallgatni, és nem akartam sehol se ezt megszakítani. Ráadásul számomra egy nagyon érdekes dolog, a műveidet sok mindenki ismeri, de egy kicsit belepillantani abba, hogy te hogyan működsz, ez engem lenyűgöz, és szórakoztat is egyszer. Úgyhogy ezért hagytam, hogy szót szóba ölts, és gondolatba ölts, mert ez nagyon izgalmas kis út volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
Nagyon köszönöm, és ez egy burkolt és kellemes figyelmeztetés is arra, hogy óvatosabban a sok beszéddel.
Nem annak szántam.
Tudom, hogy nem annak szántad.
Hidd el, hogyha ott látod, ahogy most is, közbevágok és kérdezek bátran, nem éreztem helyénvalónak, mert élveztem az egész egy órás beszélgetést.
Igen, az izgágálkodás az nem a legjobb dolog, de most ebben a fázisban vagyok.
Hát abból mindig jó dolgok fognak kisülni. Most például mi fog belőle kisülni, ezt még a végére az ide bigyeztem.
Hát leadtam könyveket, aha. Igen. Igen, verses kötetet mindenképpen, gyerekvers kötetet is, úgyhogy jó dolgok, legalábbis számomra fontos dolgok fognak belőle kisülni. Valószínűleg azért is vagyok is felspannolva, mert ma is úgy kezdtem a napot, hogy megírtam egy hosszú verset, tehát ennek még tart a lendülete bennem.
De jó.
Úgyhogy ezek történnek.
Nagyon várjuk ezeket majd a könyvesboltokban. Köszönöm szépen még egyszer,
köszönöm,
hogy itt voltál. Véget ért a mai Hozz egy verset, még egyszer tehát péntek este a Rádió Cafén 9-től vágott verzióban. Az ebben a beszélgetésben elhangzott verset például sajnos jócskán meg kell vágnom, de a YouTube-on és a Spotify-on vágatlanul 10-től már élvezhetitek. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!